Bár különböző, és látszólag különféle forrásokból származó, közlésekről van szó, abban megegyeznek, hogy a bűncselekményt valamilyen bandának tulajdonítják, a büntettel követésének színhelyeként pedig a barrierdúróle jelölik meg. Persze nem úgy áll a dolog, hogy a kisfiúke közlések alapján, vagy a közlések felkeltette közfigyelem eredményeképpen, találtak rá az említett holmira, de alapos a gyanú, hogy a kisfiúk azért nem bukkantak rá már előbb a holmira, mert az említett közlések elküldése előtt még nem is volt a bozódban. E közléseknek az elkövetett rémtetben bűnös szerző is a közlések keltekor, vagy röviddel azok kelte előtt helyezték el a tárgyakat a bozódban. Különös egy bozót ez különben, folytatta Dupin, nagyon-nagyon különös, szokatlanul sűrű, a természet alkotta növény falak között három furcsa kődarab, amolyan székféle, támlával, lábzsámolyjal. És ez az igen művészi elrendezésű bozót ott van Madame Delsz házának tőszomszédságában, alig néhány kőhajításnyira. S tudjuk, hogy a Delsz fiúk napról napra hogyan csak alaposan átkutatják a környező bokrokat, mert szaszafrászkérget keresnek. Könnyelműség lenne elfogadni akár ezerbe egy ellenében, hogy nem múlt el egyetlen egy nap sem anélkül, hogy legalább az egyik fiú el ne időzött volna egy kicsit abban az árnyas lukasban, s el ne hürdögélt volna egy darabig azon a természet alkotta trónuson. Aki nem merne megkockáztatni egy ilyen fogadást, az vagy sosem volt gyerek, vagy már elfelejtette, milyenek a gyerekek. Ismétlem, nagyon nehéz elgondolni, hogyan maradhatott egy-két napnál tovább abban a bozódban, ahol mi úgy, hogy ne fedezték volna föl. Így hát, a soleil dogmatikus tudatlansága, vagy tudni nem akarása ellenére, alapos a gyanú, hogy ahol mit elég későn helyezte valaki oda, ahol aztán a kisfiúk rá bukkantak. De van az említetteknél nyomósabb okom is arra a gyanúmra, hogy a szóban forgó tárgyakat később tette oda valaki. Fölhívom a figyelmedet a tárgyak rendkívül mesterkélt elhelyezésére. A felső kövön fehér alsószoknya, a második kövön sejemkendő. Szanaszét a földön, napernyő, kesztyűs egy zsebkendő, rajta Marie Roget neve. Pontosan, ahogyan egy nem valami éles eszű ember a természetes elrendezést elképzeli. Mert hát ez az elrendezés a legkevésbé sem igazán természetes. Inkább volnék hajlandó elhinni a dolgot, ha valamennyi holmik összetaposva heverne a földön. Ebben a nagyon szűk kis lukasban alig ha lett volna lehetséges, hogy az alsószoknya meg a kendő ott maradt volna a kövön. Hiszen mozgó, dulakodó emberek egész biztosan lesodorják. A talajt letaposott állapotban találták, a bokrok összetörve írja alap mindenütt viaskodás, dulakodás jeleik síme, ennek ellenére az alsószoknyát meg a kendőt úgy találták meg a Delsz fiúk, mint kereskedésben a polcon. A bokrok eltépte ruharész, mintegy 8 centi széles és 16 centi hosszú, írja a továbbiakban az újság. Az egyik darab a ruhaszegélye, ez már foltozott volt, leszakított csíkoknak látszottak, itt a Soleil, nyilván önkéntelenül, egy igen gyanús mondatot írt le. Az ismertetett darabok valóban leszakított csíkok benyomását keltik, csak hogy szándékosan és kézzel leszakított ruhafoszlányok benyomását. Ritka véletlen volna, ha valami tüske vagy tövis oly módon szakítana el egy ruhadarabot, mint az ebben az esetben történt. Az ilyen szövet természetéből adódván, a beleakadt tüske vagy szög derékszögben szakítja el az anyagot a két hosszanti, egymással derékszöget alkotó szakadás keletkezik, s a kettő a tüske vagy szög behatolásának pontjában találkozik. De a ruhadarabot nem lehet egyszerűen elszakadtnak minősíteni. Nem gondoltuk egyébként annak egy percig sem, se te, se én, ha egy ilyen anyagból le akarnak szakítani egy darabot, majdnem minden esetben két, egymással ellentétes irányú, különböző erő szükséges. Egyetlen egy erő csak akkor elegendő, ha az anyagnak két széle van, ha például egy zsebkendőből akarnak leszakítani egy darabot. A jelen esetben azonban ruháról van szó, s ennek csak egy széle van. Valóságos csoda lenne, ha a közepéből, tehát nem a széléről szakítanának ki egy darabot holmi tüskék, vagy kivált egyetlen tüske. De még ha van is az anyagnak széle, két tüske közreműködésére van szükség. Az egyik ebbe, a másik abba az irányba szakítja az anyagot. Feltéve, ha a ruha szélén nincs szegély. Mert, ha van, akkor az egész a lehetetlenséggel határos. Amint látjuk, elég sok súlyos érv szól az ellen, hogy azokat a bizonyos ruhafoszlányokat, tüskék szakították le, és a tetejébe még azt akarják elhitetni velünk, hogy nem is egy, hanem több ruhadarab szakadt el ilyen módon. Az egyik darab, írja az újság, a ruha szegélye, a másik alap szerint a szoknyából került ki, vagyis e szerint ezt a részt a tüskék a ruha közepéből, tehát nem is a széléről szakították volna ki. Azt hiszem, megbocsátható, ha valaki már ezeket a dolgokat sem hiszi el. S én mégis azt mondom, hogy ezeknek a hihetetlen részleteknek a halmaza is kevésbé alapos okot szolgáltat a gyanúra, mint az a megdöbbentő körülmény, hogy a szóban forgó ruhadarabok a gyilkosok hagyták a bozódban, gyilkosok, akik eléggé óvatosak voltak ahhoz, hogy magát a holttestet eltávolítsák onnan. Ha azonban most azt hiszed, hogy mindenáron tagadni akarom, hogy a büntet a bozódban történt, akkor rosszul értettél. Lehetséges, hogy ott történt valami, s még inkább lehetséges, hogy Madame Delsz vendéglőjében. De ennek nincs nagy jelentősége. Végeredményükben mi nem a gyilkosság színhelyére vagyunk kíváncsiak, hanem a gyilkosokat akarjuk előkeríteni. Annak ellenére, hogy igen részletesen adtam elő, amit most elmondtam, mindezt csak azért mondtam el, hogy először is megmutassam, milyen ostobák a Soleil határozott és ellentmondást nem tűrő állításai, másodszor és főként pedig azért, hogy a lehető legtermészetesebb módon tudjunk tovább haladni annak a kérdésnek a felderítése útján, hogy vajon a gyilkosság holmi banda műve volt-e, vagy sem. Csak éppen érinteni kívánom azokat a felháborító részleteket, amelyeket az orvos adott elő a vizsgálat során. Csupán annyit akarok mondani, hogy a gonosztevők számáról nyilvánosságra hozott következtetéseit Párizs valamennyi anatómusa joggal találja nevetségesnek, nem helytállónak és teljesen alaptalannak. Nem, mintha nem történhetett volna úgy a dolog, ahogy az orvos állítja, de hát egyszerűen nincs alapja a következtetésének. S vajon valóban nem volt-e sokkal nyomósabb oka másfajta következtetésekre? Gondolkozzunk el most egy kicsit a dulakodás jelein, folytatta Dupin, s hadd tegyem fel a kérdést, ugyan mit bizonyítanak állítólag ezek a nyomok? Egy banda közreműködését. De hát nem azt mutatják inkább ezek a nyomok, hogy ilyen banda nem létezett? Mert ugyan miféle dulakodás folyhatott egy gyenge és védtelen nő és a képzeletbeli úton álló banda tagjai között? Méghozzá olyan heves és tartós dulakodás, ami ilyen nyomokat hagyott volna szerteszét néhány izmos karú fickó durván, és szó nélkül, megragadja azt a lányt, és vége, nincs tovább. Az áldozat teljesen ki van szolgáltatva nekik, nem tanúsíthat semmiféle ellenállást. Hadd tegyem hozzá, azok az érvek, amelyek szerint a gyilkosságot nem a vozódrukban követték el, főként akkor nyomnak a ladrukban, ha úgy értendők, hogy a gyilkosságot többen követték el, tehát nem egy személy a tettes. Ilyen mély nyomok csak akkor maradhattak volna, ha csak egy tettes van, mert csak ebben az esetben képzelhető el heves és tartós gyulakodás. Tovább megyek. Már említettem, milyen gyanús az a körülmény, hogy a szóban forgó ruhadarabokat egyáltalán ott hagyták abban a vozódrukban, ahol azután a gyerekek rájuk találtak. Szinte lehetetlennek tetszik, hogy a bűnösség ilyen bizonyítékait véletlenül hagyják hátra. A kellő lélek jelenlét a holttest eltávolítására, úgy látszik, megvolt. Ezzel szemben a holttestnél is pozitívabb bizonyítékot, hiszen az arcvonásokat az oszlás hamar eltüntethetik, mondom, a holttestnél is kétségbe vonhatatlanabb bizonyítékot ott hagyják a bűntény színhelyén, hogy mindenki láthassa. A zsekendőre utalok, a halott nevével. Ha ez véletlen figyelmetlenség, akkor ezt a figyelmetlenséget nem banda követte el. Ez csak is egy ember figyelmetlensége lehet. Lássuk csak, az az ember gyilkolt. Egyedül van, egyedül az áldozat szellemével. Elborzad a mozdulatlanul előtte heverő holttest láttán. Elmúlt már a szenvedély kiváltotta düh, és szívében bőséges helye van már a tettétől való természetes iszonyodásnak. Nincs benne semmi abból az önbizalomból, amit több ember jelenléte elkerülhetetlenül fakaszt. Egyedül van a halottal. Reszket, megrémül, valamit tenni kell a hullával. Elviszi hát a folyóhoz, de a bűncselekmény egyéb bizonyítékait ott hagyja a tetszín helyén, mert nehéz, sőt talán lehetetlen mindent egyszerre elhurcolni, s később, ugyebár, könnyebb lesz visszamenni azért, ami ott maradt. De a vízhez vezető fáradtságos út közben megkettőződik a tettes félelme. Kutyán végig kíséri őt a körülötte zajló élet hangjai. Lépteket hall, vagy vél hallani. Nem is egyszer, tízszer is, még a nagyváros távoli fényei is fokozzák a rémületét. De végül, hosszú és gyakori, gyötrelmes megszakításokkal elér a folyópartra, és megszabadul a szörnyű tervétől, esetleg egy csónak segítségével. De most már nincs az a kincs a világon, s nincs az a még oly szörnyű veszedelem sem, aminek kedvéért, vagy amitől rettegve a magányos gyilkos hajlandó lenne megtenni a vozóthoz és hátborzongató emlékeihez vezető fáradtságos és veszélyes utat. Nem megy vissza, bármi súlyos következményekkel kell is majd számolnia. Egyetlen gondolat sarkalja most, menekülni, minél gyorsabban. Örökre hátat fordít azoknak a szörnyű bokroknak, és menekül, mint vihar elől védett helyre a vándor. Hogyan viselkedik azonban hasonló helyzetben egy banda? Maga az a körülmény, hogy többen vannak, önbizalmatol, minden tagjába, ha ugyan a szégéresek az emberek valaha is hiával vannak az önbizalomnak. Márpedig az e féle bandák csak is szégéresek az emberekből állnak. Többen vannak, tehát nem lép fel az a zavart kapkodást előidéző, esztelen rémület, amely az imént elmondottak szerint a magányos bűnözőt valósággal megbénítja. Ha a banda egy, két, vagy akár három tagjának figyelmét elkerüli valami, a negyedik bizonyosan helyrehozza a hamulasztást. Ha a banda követi el a bűncselekményt, hát semmit sem hagyott. Többen vannak, tehát mindent magukkal vihetnek. Így hát nem is lett volna szükségük rá, hogy visszatérjenek a tetszín helyére. Nézzük most azt a passzust, amely szerint, amikor megtalálták a holttestet, azt észlelték, hogy a ruhahaja, mintegy 30 cm szélességben, egészen a derekig fölhasadt, de a szakadt rész is megvolt. Háromszor körül csavarták a lány derekán, és hátul összesomózták. Ezt nyilván azért cselekedték, hogy valamiféle fogó segítségével hurcolhassák a hullát. De ha többen vannak, ugyan minek a fogó? Három vagy négy ember a testet a legkönnyebben és a lehető legbiztonságosabban a végtagoknál ragadhatja meg. Ez a fogó az egyedülálló bűnöző segédeszköze. Sit mindjárt hadd olvassam tovább, a vozót és a folyó között a földre döntve minden kerítés, a talajon pedig minden bizonyal valami súlyos tárgyat vonzolhattak végig, ha többen vannak, nem töltik feleslegesen kerítés döntéssel az időt, hiszen akkor a hullát egy pillanat alatt könnyedén átemelhetik a kerítésen. Ha többen vannak, vajon vonzolják-e a holttestet, hogy feltűnő nyomok maradjanak utánuk? Nyilván nem. Hadd utaljak itt, folytatta Dupin, a Sommerciel egyik megállapítására, amelyet bizonyos vonatkozásban már kommentáltam. Azt írja a lap, a szerencsétlen nő alsó szoknyájának egy 60 centi hosszú és 30 centi széles darabját kihasították, s a lányál a halálkötözve, a tarkóján összesomózták, valószínűleg azért, hogy nekiállhasson segítségért. Ezt olyan fickó követték el, akik nem használnak zsebkendőt, mint már előbb is mondottam, vérbeligaz fickó sosem megy el hazulról zsebkendő nélkül. De most nem ezt akarom hangsúlyozni. Ezt a kötést nem zsebkendő hiányában és nem is a Sommerciel megjelölte célra alkalmazták, ezt világosan bizonyítja a vozódban hagyott zsebkendő. Nem a segélykiáltások elfolytására folyamodtak tehát ehhez az eszközhöz, hiszen arra az imént említett zsebkendő sokkal jobban megfelelt volna. A vizsgálati anyagban azt olvassuk, hogy ezt az alsó szoknya darabot a nyakköré tekerték, elég azán, de azért jó erősen összesomozva. E szavak elég homályosak ugyan, de annyi bizonyos, hogy lényegesen eltérnek a Sommerciel megállapításaitól. 45 cm széles csíkról van szó. Bár muszlimból készült, ha hosszában összehajtogatják, vagy összesodorják, jó erős kötelik. S valóban ilyen összesodort állapotban találták meg. Íme, a következtetésem, a magányos gyilkos egy darabig a derék körül kötött csomónál fogva hurcolta a hullát, akár a vozódból, akár máshonnan, mindegy. Azután ráeszmélt, hogy ekkora súly ilyen módszerrel való cipelése meghaladja az erejét. Elhatározta tehát, hogy vonzolni fogja a holttestet, egyébként a vizsgálat is kiderítette, hogy a hullát valóban a földön vonzolták. A gyilkosnak valami kötélfélét kellett hát a test egyik végére erősítenie. A nyak látszott a legalkalmasabb helynek, mert a fej nem engedi lecsúszni a kötelet. A gyilkosnak kétségtelenül a derék körüli ruhadarabokra irányult a figyelme. Felhasználta volna mind, de hát már a test köré tekerte volt. Aztán zavarta az a bizonyos csomó is, no meg ezek a darabok nem szakadtak le a ruháról. Úgyhogy könnyebb volt újabb csíkot kihasítania ezúttal az alsó szoknyából. A gyilkos le is tépte ezt a csíkot, a nyak köré tekerte, sívoncolta áldozatát a folyóparthoz. Erre a kötelékre csak bajlódás és késedelem árán lehet egyszer tenni. Ráadásul nem is felelt meg tökéletesen a szélnak. Az a körülmény, hogy egyáltalán sor került az alkalmazására, azt mutatja, hogy akkor vált szükségesé, amikor zsebkendő már nem állt rendelkezésre, vagyis elképzelésünk szerint, amikor a gyilkos már elhagyta a vozótot, vagy a tett egyéb színhelyét, tehát a vozót és a folyópart közötti úton. Azt mondhatnád már most, folytatta barátom, hogy Madame Edels vallomása mégis arra mutat, igenis tartózkodott valamiféle banda a vozó